majdnem ugyanezt a rendőrségtározatot megtaláljuk Lukács evangéliumában is. Lukács evangéliumának a harmadik részéből fogom most olvasni. A 23. verstől kezdődően a Jézus nemzetségtáblázatát. A kettő közt alig lesz valami hasonlóság. Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte a működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Éliié, ez Mattáé, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, ez Matatiásé, ez Ámosé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggié, ez Mahaté, ez Matatiásé, ez Simeé, ez Józsefé, ez Jódáé, ez Johannáé, ez Résáé, ez Zerubábelé, ez Seátielé. Ez Lérié, ez Melkié, ez Abdié, ez Kószárné, ez Elmádáné, ez Éré, ez Jézusé, ez Eliézeré, ez Jotné, ez Mattáté, ez Lévié, ez Simeoné, ez Judáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eljákimé, ez Meleáé, ez Meneáé, ez Matatáé, Nátáné, ez Dávidé, ez Isaié, ez Óvédé, ez Boázé, ez Szalmoné, ez Naksóné, ez Aminádábé,
végig majd.
Figyeljetek, és jól meg tessék megjegyezni. Ez Aminádábé, ez Admi, ez Arni, ez Heszróni, ez Fáreszé, ez Judáé, ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Tári, ez Náhóré, ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selaké, Kénáné, Árpaksádé, Sémé, Noé, Lámeké, ez Metusáleké, ez Hinóké, ez Járédé, Makaláléé, Kénáné, ez Énosé, ez Séké, ez Ádámé, ez pedig Istené. Ugye egyértelmű. Mit kell ezen magyarázni? Nem tudom ki hogy van a saját családfájával, meg egyáltalán azzal, hogy mit hoz otthonról. Én nem csak arról szeretnék ma este beszélni, hogy az összes nevet egyesével ki tudjuk elemezni, hogy mindent jól megjegyezzetek, hanem arról is szeretnék beszélni, hogy hogy vagyunk ezzel az családfával, ősökkel, elődökkel, ilyesmikkel. Valahol azt gondolom, hogy az a kérdés, amit feszegetünk, az az, hogy mennyire vagyunk az őseink közvetlen leszármazottja, és mennyire vagyunk mások. Nem tudom, gondolkodtok-e már ezen, hogy mennyi kisgyerek lesz titeket körbe, engem elég sok, hál' Istennek, és azt látom, hogy a kisgyerekek szinte egy az egybe azt csinálják, mint a szüleik, mert amit látnak, azt megismétlik, és persze a saját kis véleményük már nagyon korán megvan, azért többé-kevésbé mégis ezt követik. Aztán az első olyan pillanat, amikor az ember elkezdi magát megkülönböztetni az elődeitől, az ősöktől, ahogy ezt mondani szoktuk, az azt gondolom a kamaszkor, amikor úgy az ember először azt mondja, hogy hát igen, az ősök. Eleve ez már önmagában sok mindent elárul ez a kifejezés. Amikor azt észreveszünk, hogy miben vagyunk mások. Nem tudom, hogy voltatok ezzel, van, akinek ilyen őrült, lázadós kamaszkora van, van, aki meg észre sem vette, hogy kamaszodott, csak egy kicsit megnyúlt, meg ehhez hasonló dolgok történtek vele. De én azt látom, hogy a kamaszkor az egy nagyon korai momentum, és igazából az egyetlen lesz az az életkor, amikor az ember először úgy kicsit racionálisabban tudja kezelni ezt az egész dolgot. Már nem csak talán, remélem, már nem csak azt veszitek észre, amiben mások vagytok, mint az ősök, hanem azt is, amiben hasonlóak, és ebből külön tudjátok választani azt, ami jó, és külön tudjátok választani azt, amit nem biztos, hogy szeretnétek folytatni. És ez igaz mind a fizikai valóságra is, és mind a lelkire, és talán a spirituálisra is. Igen, én abszolút látom most már az egyetem után jó néhány évvel, hogy miben hasonlítok a szüleimre, a nagyszüleimre, ugyanúgy izzadok, mint a nagyapám. A hátamon, ez egy nagyon izgalmas családi örökség, nem tudom, hogy ez genetikailag hogy működik, de ez így van, úgyhogy az ingem az majd erősen cserés lesz, mikor hazamegyünk. Ugyanolyan hajam van, mint a szüleimnek, és nagyjából úgy néz ki, hogy örököltem a nagyapám nagyobb hallását is. Ez azért nagyon izgalmas, mert a feleségem egyébként szeret hangosan beszélni, én meg nagyot halló leszek, szóval azt beszéltük, hogy nagyon jó nyugdíjas korunk lesz, mi majd kiabál, én nem értem, és békében el leszünk. Szóval ez egészen ilyen szintig elmehet, hogy mit örököltél fizikailag, lelkileg. Én örököltem az apám racionalitását, örököltem tőle azt, hogy szeretem átlátni a dolgokat, szeretek stratégiákat gyártani, és ezekből nagyon szép dokumentumokat készíteni. Igen, ezt tőle örököltem. Talán egy picit ilyen szempontból hasonlítok rá. De ahogy már az előbb is mondtam, ez nem csak a szülők, hanem ez talán még messzebb visszamegy. Én szerintem az egyetem egy izgalmas életkor felfedezni azt, hogy vajon a nagyszülőktől, vagy esetleg a dédszülőktől mi az, amit hoztatok. Ha valaki ismerte a dédszüleit, vagy az elmesélésekből, ez kiderül. Miért jó ez? Miért fontos ez? Amikor az ember keresgéli önmagát, hogy ő ki is, azt gondolom, hogy előbb-utóbb muszáj ezt a kérdést feltezni. Mennyiben vagy az ő közvetlen folytatásuk? Vagy mennyiben vagy egy teljesen önálló, az ősöktől abszolút független ember? Manapság amúgy is nagyon divatos ebben a témát kutatni, itt a genetika az utóbbi 50 évben elég sok újdonsággal szolgál, de azt is látnunk kell, hogy itt nem, most már legalábbis amennyire én értek ehhez a témához, jelentenben nagyon, legalábbis az okos genetikusok azt mondják, hogy nagyon sok ilyen dolog az csak hajlam, nem biztos, hogy tökéletesen ugyanolyan leszek, remélem a nagyot hallásom nem lesz olyan erős, mint a nagyapámé. És pontosan ezért jó ezekkel tisztába lenni, de lehet ellenük tenni. Ez egy két oldalú folyamat, és erről szeretnék majd ma este beszélni. De nem csak fizikailag, és ez nagyon fontos. Nem tudom, hogy vagytok vele, lehet, hogy van köztetek olyan, aki N-generációs lelkész gyerek, halmozok a hátrányos helyzetű, 3H-s, és van olyan, aki ilyen lelkileg esetleg egy olyan családból származik, ahol például az egész kereszténység, ez valami ismeretlen fogalom volt, biztos van ilyen is, olyan is. Mind a kettő lehet pozitív, és mind a kettő lehet negatív. Nem azt akarom mondani, hogy aki lelkész gyerek, annak tök jó, aki meg nem lelkész gyerek, annak meg nem jó. Én amúgy az vagyok, és tök jó. De ez egy jó tisztában lenni, mert egészen más szükséges akkor, hogyha hozol, ezt hozod, és egészen más szükséges akkor, hogyha azt hozod. Azért gondoltam mindezt felvezetőképpen, mert itt van ez a két remek családfa, látjátok itt párhuzamosan, ami önmagában nagyon keveset mond el, majd mindjárt jó alaposan bele fogunk egyébként menni. Nem véletlen, hogy a Jézus családfája szerepel az evangéliumokban, nem is egyben, hanem kettőben. Igen, Jézus nem pusztán egy mennyből alászállott Isten fia, vagy ilyesmi, hanem neki van egy családi története, van egy emberi szál az ő életében, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Mégis ezek a szálak nem annyira egyértelműek. Remélem, a kivetítés sokat segített, és sokat fog majd segíteni abban, hogy meglássátok, ez lett volna az utolsó videóban, abban, hogy meglássátok, hogy mennyi a különbség, és mennyi a hasonlóság. Most első blikre, mielőtt bármilyen teológiai jelentésbe belerohannánk, hadd mutassam azt, hogy nagyjából itt megegyezik. Ez az Ábrahámtól Dávidig terjedő időszak, ez a 90%-ban megegyezik egymással, 85%-ban megegyezik egymással, Ábrahám, Izsák, Jákob, Júda, Tamár, és így tovább. Itt megegyezik egymással egészen Dávidig. De utána valami miatt eltér egymástól. Itt Salamontól egészen más, tehát itt nincs egy név, ami stimmelne. Nem tudom, ezt valaki felfedezte már, hogy volt-e ilyen unalmas pillanatotok így esténként olvasgatok a Bibliát, és így, na akkor hasonlítsuk össze teológiailag a kettőt, talán ezért választotta Eszter ezt a témát, hogy akkor egyszer az életben ezen is esetek át. Igen, a Jézus nemzetség, a két nemzetség táblázatban teljesen más nevek szerepelnek egy bizonyos szakasz után. Mi ennek az oka? Végleges válaszunk nincsen, van egy régi hagyomány ugyanakkor, ami azt mondja, hogy a mátéi, tehát a baloldali, ez a királyi szálat hozza, ugye itt az uralkodók vannak egyébként egymás után, Ásza, Jósafát, Jórám, Uziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Manasé, Izrael, illetve Júda királyai vannak sorba, és egy 5. századi nagy gondolkodó, Damaszkuszi Szent János óta úgy gondoljuk, hogy a másik ág, az a Nátár, Matattá, Menná, Meleá, Eljákém, stb. Ág, ez pedig a másik, ez Máriának az ága. Az egyik szerző ezt hozta, a férfi ágat, a másik meg a női ágat. Hogy ez igaz-e vagy nem, azt nem tudjuk. Az minden esetre biztos, hogy a Biblián kívüli korai, nagyon második századi, de Biblián kívüli forrásokból azt látjuk, hogy ott ez az Éli, ez azt sejtjük, hogy ez Máriának az apja. Van egy ilyen korai szövegünk második századból, hogy ez Máriának lehet az apja. Így próbálták feloldani a korai gondolkodók ezt a problémát, hogy az egyik a József, a másik Máriának a szála. De azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb. Ez önmagában nagyon izgalmas dolog, lehet utána kutakodni, és így tovább. Mert ezek a szövegek ennél sokkal többet rejtenek, és amikor ti esetleg a saját családfátokat elkezditek végig gondolni, akkor abból is sokkal több mindenki fog terülni. Nem tudom, ki az, aki mondjuk legalább 5 generációra visszamenőleg megvan a családfája, tegyük fel a kezét. Ki az, akinek legalább 10 generációra megvan a családfája vissza? Tehát jó. 15-20, nem tudom meddig. Meddig van meg? Körülbelül.
Szerintem már 12-13.
Uh-huh. Na, ez nagyon jó. Eszter?
1430.
Na, hát szerintem elbuktuk ezt a dolgot. Az én családfám 1790-ig van meg, aztán elveszik, és az 1500-as évek elejéről van egy Pisti nevű úriember, akiről tudunk, de egyébként csak 8-10 generációig van meg, 1200-as évek végéig. És nagyon izgalmas, a nagyszüleimmel beszélgettem erről többször, hogy mit tudnak ők az előző generációkról. Önmagam megismerésében egyébként egy nagyon fontos momentum volt, amikor leültem velük, és megpróbáltuk ezt elemezgetni, hogy miről is lehet, mire is lehet következtetni. A Jézus családfája is nagyon sok következtetésre ad okot. Mégpedig, és szerintem ez a legfontosabb, amit ezen ma este szeretnék elmondani számotokra, az pont az, hogy hogyan nézel a családfádra? A családfád, te a családfád csúcsa vagy, minden benned függ össze, vagy te egy nagyobb folyamatnak vagy a része? A Lukács és a Máté közötti legnagyobb különbség ugyanis pontosan ebben rejlik. Máté Ábrahámnál kezdi el, és szépen haladva jut el Jézusig. Lukács meg pont fordítva. Jézusnál kezdi, és egészen Ádámig megy vissza. Mi a kettő közt a különbség? Mi ennek az oka? Nagyon egyszerű. Máté alapvetően zsidóknak írja az evangéliumát. Számára az a fontos, és ezért írja így a családfát is, hogy kimutassa azt, hogy igen, ez a Jézus, annak az Ábrahámnak a leszármazottja, aki Izrael ősatja. Ezért kezdi Ábrahámnál. Mátét nem igazán izgatja, hogy amúgy Ábrahám előtt is éltek emberek, vagy ő is tudja. De számára úgy ott kezdődik ez az egész történet. Ezzel szemben Lukács nem a zsidóknak írja az evangéliumát, hanem sokkal inkább kifele, és ezért ő fogja és egészen Ádámig visszavezeti, magyarul az egész emberiségnek a nagy családfájába helyezi bele Jézus. Az előző sokkal inkább a Máté, az előző sokkal inkább egy szűkebb értelemben vett zsidó tradíciónak a családfája, a Lukácsé pedig egy ilyen nagy globális családfa. Amikor te azon gondolkozol, hogy vajon te ki is vagy, akkor te hogyan látod magad? Csak a kis saját családodon belül, vagy valami sokkal nagyobb egészen belül, az egész emberiségen belül? Annál is izgalmasabb ez, mert nagyon sokszor a nacionalizmusnak és hasonló eszméknek remek táptalaja lehet, hogyha az ember itt bezárkózik és azt mondja, hogy ő csak ilyen volt, csak olyan volt, csak amolyan. És talán ez egy nagyon izgalmas momentuma egyébként ennek az egész családfának. Hiszen ebben nem csak zsidók szerepelnek. Van benne nem zsidó, pontosan van. Ja, ott van Ruth, aki moábi származású. Egy olyan kultúrába, ahol zsidó csak zsidóval, ahol egy nagyon erősen bezárkózó kultúráról van szó, kimondani azt, hogy ennek a Jézusnak a családfájában van valami egészen külső, idegen, hogyha így lehet megfogalmazni, út az egy tanúságtétel, egy nagyon fontos szempont. Amikor te gondolkozol a saját rokonságodon, a saját kapcsolataidon, felmenőiden, akkor te vajon hogyan látod magad? Egészen, nem tudom én, Attiláig visszavezetett ősmagyarként, vagy egy olyan nagy családnak a részeként, amiben magyar voltam, nem tudom, 10 generációig visszamenőleg, aztán utána meg valami más. Mai napig nem tudom, de talán németek voltak az őseink, legalábbis ezt sejtik az én őseim, de ez valamikor a 15. században volt, szóval azóta egy kicsit elfelejtettem a német nyelvet. Sajnos, néha egyébként praktikus lenne. Egészen más történelem szemlélet, egészen más világként bontakozik ki a két történetből, illetve felsorolásból. Aztán egy másik nagyon fontos momentum, amit szeretnék számotokra kiemelni, az a nőknek a szerepelbe az egészbe. Abban az időszakban a nők a családfába az a fölösleges kategória volt. És a Jézus családfájában ott van, több helyen is. Ráadásul, hogy felsoroljam itt hirtelen a nőket, ott van Rahab, ott van Bet-Sabé és ott van Ruth. Hát, hogyha valakinek rémlenek ezek a történetek, akkor tudja, hogy ezek zűrös sztorik. Mert hogy Ruth idegen, Bet-Sabénál még a Biblia is megemlíti, hogy amúgy ott az Uriás feleségéről van szó, szóval hogy ott nem volt teljesen tiszta ez a történet, hogy ők hogy került Dávid mellé, és így tovább, és így tovább. Igen, vajon ezekkel az elemekkel mit tudunk kezdeni? Én azért szeretem, és azért örülök, hogy ezek ott vannak ebbe az egészben, mert ez annyira emberivé teszi. Annyira valóságossá teszi. Lehet Jézust úgy szemlélni, mint a tökéletes örök igazságot, mert az is. De másrészt az ő családjában is ott vannak ezek a zűrös sztorik. Tamát még nem is említettem, hogyha valaki esetleg ott volt a tavaszi találkozón, akkor tudja, hogy az egy nagyon zűrös sztori, aki nem volt ott, olvassa el, ajánlom, Júda és Tamát. Annál zűrös sztori nem sok van a Bibliában. Igen. Talán a mi családunk, talán a te családodban is vannak olyan zűrös sztorik, amikre nem vagy büszke. Mit tudsz vele kezdeni? Nagyon szeretem a Bibliának ezt a szeméremtől mentes őszinteségét, amikor kimondja, hogy igen, ez is része a sztorinak. Ez is része Jézus életének, az ő előtörténetének. Ez is része a te életednek, a te előtörténetednek. Mit tudunk kezdeni? Kicsit nem jó. Mit tudunk kezdeni? Egyébként ezt akartam mutatni, visszafele megy. Ezekkel az elemekkel a mi saját életünkben, a mi előtörténetünkben. hogyan látod önmagadat. Ezek mind nagyon fontos szempontok. És ahogy talán ezek az őrült sztorik felsorolások, amin így ugrani szoktunk, azért nem tudom, tegye fel a kezét, aki ezt ugye egyszerűen így alaposan végigolvasta. Ezt úgy szoktuk olvasni, olvassuk a karácsonyi történetet, és így hopp, ugrunk egyet. Volt valami közben, de nem igazán vettem észre. Igen, talán volt egy készfölös, de hogy nagyjából ez az átlag, ahogy ezt szoktuk olvasni. Pedig egy-egy név mögött, egy-egy történet rejlik, egy-egy élet rejlik, és hogy ezeket egyesével szépen végigolvassuk, amit nem fogok most, vagy végigjelenzünk, amit nem fogok most megtenni, akkor valami egészen különös családi történet bontakozik ki. És szerintem ez segíthet nektek is abban, hogy a saját ilyen jellegű örökségeteket kicsit átgondoljátok. Gondolkodtatok már azon, hogy vajon ti honnan jöttök? Mi az, amit hoztok? Mi az az érték? Vagy mi az, ami épp hiányzik, és amit szeretnétek pótolni? Nem könnyű ez a dolog, annál is inkább, mert amikor az ember benne van egy történetben, akkor számára az a normális, és észre sem veszi, hogy esetleg az miben kérdez a másiktól. Ezért jó egyébként mással megbeszélni azt, hogy mi az ő család története, mert hirtelen elkezdesz rájönni, hogy milyen olyan elemek vannak a te történetedben, a te sztoridban, amire nem is gondoltál, hogy fontossá válhat. Mert eddig az volt természetes. És elkezdesz valaki mással beszélgetni, és azt mondja, hogy nekem meg nem ilyen. Tavasszal találkozunk Támár történet mellett még egy néhány másik zűrös történet is előkerült. És hála Istennek a Debreceni diákok között volt néhány olyan, aki most kezdett el gyülekezetbe járni, abszolút semmilyen háttere nincsen, és életében Bibliát nem nyitotta ki, és eljött. És akkor így hallottam ezeket a sztorikat, hogy gondoltam a Nórira egyébként például, és mondjuk több más emberre is, hogy te jó ég, szegény Nóri. Tehát most így gondoljatok el, hogy valakit, aki életében nem volt keresztény közösségbe, először belép, és akkor egy olyan sztorival találkozik, hogy megcsalta, kurválkodott, és hasonló történet, és akkor, aha, jó, ez most így nagyon nagy bizonyságtétel volt. Tegnap este találkoztam vele egy kurzuson, amit tartunk ilyen diákoknak, és kérdeztem Noritól, hogy te Nori, amúgy te hogy érted meg ezt a dolgot? És akkor annyit mondott nekem, és szerintem ott nekem került helyre ez az előtörténet és hasonló ügy, annyit mondott nekem, hogy tök jó volt. Nem azért, mert maga a sztori, mert az én életem, az én családom tele van ilyenekkel. Hogy ő mit hozott, hogy ő hogy került az evangélium közelébe, hogy kivel csalt meg, és hogy van, és hogy nincs rendben az egész családi előtörténet, és mit hoz, és mit nem hoz, lelkileg, testileg, és minden egyéb tekintetben. És azt mondja, hogy innentől kezdve neki az evangélium sokkal hitelesebbé kezdett válni. Mert egy olyan De te azzal találkozik, hogy az evangélium bármilyen családtörténetben meg tud jelenni. Nem csak a tökéletesben. Nem csak abban, hogyha tökéletes család van mögötted. Nem csak abban, hogyha az elmúlt 10 generációban minden rendben volt a családodban, és mindenki templomba járt, és mindenki adakozott, és mindenki úrvacsorázott, és mindenki tökéletes keresztjén volt. Hanem akkor is, hogyha ez zűrös. Igen, a Jézus nemzetség táblázata szerintem ilyen szempontból is nagyon tanulságos. És olyan szempontból is, hogy még egy elemet kiemeljek, hogy Jézus ragaszkodik ehhez. Számomra nagyon izgalmas az a két gondolat, ami egyszer jelenik meg a Jézus gondolkodásában, amikor azt mondja, hogy ez egy új teremtés, ez egy új világ, ez valami egészen különlegesen más dolog, ami benne megjelenik, és közben azt mondja, hogy nem akarom, hogy a törvényből csak egyetlen ióta is picike betű eltűnjön. Vajon mi ezt meg tudjuk valósítani? Van ez a nagy református családfánk, aminek talán van olyan eleme, amire nem vagyunk annyira büszkék, és van olyan eleme, amire büszkék vagyunk. És számomra nagyon izgalmas, ahogy ezt Jézus kezeli. Mert ő úgy tud életet, valami egészen új kezdetet hozni, hogy közben egyébként nem rombol le mindent. Nagyon sokszor úgy képzeljük el, mondjuk az egyház megújítását, új gyülekezetet, nem tudom, micsoda, hogy mindent kikukázunk. És Jézus meg nem ezt teszi. Mert betartja azokat a törvényeket, amik betarthatók, és mégis valahogy élet, szeretet van abban, amit ő csinál. Igen, a saját tradíciónkkal, családi, közösségi, mert hogy ez is egy örökség, egy közösségi örökségünk, ezzel az ember szembesül, egy részét szereti, egy részét talán nem szereti. És nagyon izgalmas a ti generációtoknak az, hogy hogyan tudja úgy megújítani ezt az örökséget, hogy megtartja mindazt, ami fontos, kiemeli, és lehet, hogy van olyan, amire azt mondja, hogy nem, ezzel még nem tudok azonosulni. Jézus nemzetségtáblázata ugyanis nem pusztán a családtörténetet hordozza magában, hiszen ebben van király, ebben vannak papok, ebben mindenfajta foglalkozású ember van. Ott van egész Izraelnek a története. Ott van benne Dávid, ott van benne Ábrahám, és tovább. Igen. Van egy közösségi örökség is, ami ugyanígy Jézusnak is megvolt, és ő valahogy úgy tudott újat hozni, megújulást hozni, hogy mégis megtartotta mindazt, ami értékes. Ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani veletek most, és arra bíztatni benneteket, hogy igenis törődjetek mindazzal az örökséggel, ami hoztatok. Ez lehet családfaj, de ez lehet egy közösségi örökség is. Mit jelent mondjuk egy református közösségi örökség? Mit jelent magyarnak lenni, és itt van, és itt tovább. Gondoljátok újra, tartsátok meg azt, ami fontos, ami izgalmas, és lehet, hogy van olyan dolog, amit meg el kell venni. De azt gondolom, ebben a Jézusi mérce legyen előttünk, az első a szeretet, nem a fiatali, ifjabbi hév, hogy akkor mindent kihajigálunk, hanem az első a szeretet, ami abban segít, hogy fel tud dolgozni, el tud fogadni azt, ahonnan jössz, és mégis önmagad tudjál lenni. Így legyen. Amen. Egy olyan képet szeretnék nektek a imádsághoz hozni. Na, mindjárt jó. Nem jön. Ami ez az. Ami Konstantinápolyban, vagyis Isztambulban van. Egy templom, egy keresztény templom, és itt nagyon izgalmassá vált számomra, amikor itt jártam, az, hogy mit jelent a keresztény örökség. Jézus családfája van, csak egy ilyen fura kör alakban a templomnak a kupolájára fölvetítve. Egy olyan városban, ahol 14 millió emberből 13 millió 900 ezer nem keresztény. Mit jelent egy ilyen városban az örökség? Mit jelent egy ilyen városban kereszténynek lenni? Számomra nagyon izgalmassá vált, és ez a két talán imádságban is segített most nekünk. Így legyen. Amen. Köszönöm.